18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Növelni kell a nemzetközi fejlesztési bankok szerepét a válságok kezelésében. Ennek érdekében jobb, nagyobb és hatékonyabb intézményekké alakítjuk át őket, mondta a pénzügyminisztérium közleménye szerint Varga Mihály, a G20-as pénzügyminiszterek és jegybankelnökök tanácskozása után Washingtonban. A pénzügyminiszter, aki az ülésen az EU tanács elnöksége képviseletében vett részt, hangsúlyozta, a G20 pénzügyminiszterek és jegybankelnökök elfogadták a nemzetközi fejlesztési bankok fejlesztését célzó három pilléres javaslat ütemtervét. Varga Mihály elmondta, hogy a multilaterális fejlesztési bankoknak bővíteniük kell finanszírozási kapacitásukat, miközben biztosítják hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságukat. Második pillérként hozzáférhetőbbé kell tenniük finanszírozási és tanácsadói szolgáltatásaikat, fokozniuk kell a magántőke és a hazai források mozgósítását. A harmadik pillér a hatékonyság növelésére irányul, amelynek egyik eszköze a földrajzi elosztottság növelése és a helyi igények jobb megismerése, hangsúlyozta Varga Mihály. A rezsicsökkentés és ezen belül a nagycsaládosok gázártámogatása az elmúlt években bizonyított, a rendszer kiszámíthatóvá és tervezhetővé tette a családok kiadásait, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszteri tanácsadója az M1 aktuális csatorna műsorában. Kardosné Gyurkó Katalin egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a nagycsaládosok gázártámogatása nem automatikus, azt egyszer meg kell igényelni, ezt követően azonban a támogatás folytatólagos addig, amíg a jogosultság feltételei fennállnak. Az igényléseket, amelyeknek nincs határidejük, a kormányhivatalokban vagy az ügyfélkapun lehet benyújtani. Hozzátette, ha valaki a napokban adja be az igénylését, 2 hónapra visszamenőleg megkapja a támogatást. Kardosné Gyurkó Katalin a Kossuth Rádióban elmondta, a nagycsaládosok az 1729 köbméter felett, 3 gyermek esetén további 600 köbméter, majd minden további gyermek után további 300 köbméter földgázt vásárolhatnak rezsicsökkentett áron. Ez az érintett családoknak hozzávetőlegesen 500-700 ezer forintos megtakarítást jelenthet évente, tette hozzá. Egy nap alatt 55 tonna útmenti illegális szemetet gyűjtött össze a Magyar Közút. A Magyar Közút Nonprofit ZRT október 11-én országos szemétgyűjtési akciónapot szervezett, a társaság 19 vármegyei igazgatósági központja, a budapesti székház dolgozói, valamint 80 mérnökségének képviseletében, összesen mintegy 1000 fő részvételével. Csak ezen a napon összesen 55 tonnát meghaladó hulladékot szállítottak el hivatalos lerakóhelyekre a közutas szakemberek. Az akciónap célja az útmenti területek megtisztítása mellett az volt, hogy bemutassák, milyen napi szintű szélmalomharcot jelent az illegális szemetelőkkel szembeni küzdelem. Az összesített adatok alapján a Magyar Közút 170 különböző útszakaszon, többek között fő, mellék, bekötő, valamint szervizutak mentén és pihenőhelyeken takarította a szeméttel borított területeket. A legtöbb illegális hulladékot Nógrád és Somogy vármegye országos közút mellőli területeiről gyűjtötték össze a közutasok. Általánosságban elmondható, hogy évente egy kisebb vármegyeszékhely éves kommunális hulladékának megfelelő szeméttől mentesíti a közúti területeket a közútkezelő. Ez a feladat évi 1,5 milliárd forintjába kerül a társaságnak. A szakemberek ezért arra kérik az úthasználókat, közlekedőket, hogy legyenek körültekintőek, felelős módon, kizárólag az arra kijelölt helyeken, átvételi pontokon váljanak meg a kidobásra szánt hulladékaiktól a környezetük megóvása érdekében. A tavalyi nagy siker után idén ősszel is megrendezi a Mávstart ZRT az utasellátó napját. Az egynapos rendezvény az idén 140 éves keleti pályaudvaron várja az érdeklődőket október 26-án szombaton. A látogatók többek között megtekinthetik az utasellátó eddigi működése során szolgálatba állított étkezőkocsikat, amelyeken a korszakoknak megfelelő étlappal várják a látogatókat. Emellett ingyenes, színes gyermekprogramokkal is készül a Vasúttársaság az őszi szünet első napján a Losz teremben. Itt megtekinthető lesz a vasúti vendéglátás képes története, a keleti pályaudvar 14 évtizedét bemutató novellákból álló kiállítás, valamint innen indul a térképes kincskereső játék is. A keleti pályaudvar kerek évfordulójának tiszteletére meghirdetett fotó- és novella pályázat is lezárult. A szombati ünnepélyes díjátadón a pályázatok szakmai zsűrielnökei adják át a nyereményeket.
Az időjárásról.
Pénteken a pára, köd napközben fokozatosan feloszlik, emellett változóan felhős idő várható, általában több órás napsütéssel. A déli délkeleti szél a Kisalföldön megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 15 és 20 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Tudom, hogy látsz még, de most nem fogod meg a kezem, mert messze jársz rég. De én a szívedet ide hiszem, hiszen ez játék. És most hinned kell nekem, sosem hiányzó, mert mindig itt vagy velem, tudom, hogy itt vagy. De most nem nyitom ki a szemem, mert felébrednék. És akkor ki tudja, mi lesz velem. Tudom, hogy eljössz, és majd egyszer hazaviszel. És ha rég láttál, majd sokáig nem eresztesz el. Tudom, hogy így lesz, mert te azt mondtad nekem. Ha sokat kibírok, majd hozol valamit nekem. Én azt szeretném, hogy a fejednél legyen fejem, és a kezednél lehessen az én kezem. Akartam mondani neked, köszönöm szépen ezt az egész életet, mert megtanultam szeretni, hogyan lehet, remélem én is tanítottam valamit neked. Tudom, hogy itt vagy, de most nem nyitom ki a szemem, mert felébrednék, és akkor ki tudja, mi lesz velem. Hogy látsz még, de most nem fogod meg a kezem, mert messze jársz rég. De én a szívedet ide hiszem, hiszen ez játék. És most hinned kell nekem, sosem hiányzol, mert mindig itt vagy velem. Tudom, hogy itt vagy, de most nem nyitom ki a szemem, mert felébrednék. És akkor ki tudja, mi lesz velem, tudom, hogy látsz még. Tudom, hogy látsz még.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorában a szerkesztő Kisneveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Műsorunk első részében Zádori Magdolna és Zádori Mónika tanítónőkkel, a Miskolci Szilágyi Dezső általános iskola pedagógusaival a népi játékok, népi hagyományok szerepéről beszélgetünk. Zádori Mónika tanítónő gondolatait hallják.
Azt gondolom, hogy a 21. század egy borzasztó nagy kihívással néz felénk, és kénytelenek vagyunk ezt figyelembe venni, hogy digitális kultúrában élünk, nagyon gyorsan rohanunk, mindent nagyon gyorsan megszerzünk, ahogy megszerezzük, azonnal túllépünk, és a gyerekek is egy felhasználóvá váltak ebben a társadalomban. A népi játék ebben az identitásválságban tud segíteni a gyerekeknek, mind pszichai, mind testi fejlettségüket is tudja fejleszteni. Nagyon fontos, hogy megállítja a családokat, visszavezeti a gyerekeket ahhoz a gyökerekhez, ahonnan elindultak, és ugye ami nagyon fontos, hogy az a gyerek, akinek van stabil tudása, háttere, egyfajta identitás, egy kialakult identitása, kevésbé veszti el a talajt akkor, amikor kitárul elé a világ, utazhat, külföldön tanulhat, külföldön dolgozhat, akkor mindig megmarad az a kapcsolódása az óhazához vagy a hazájához, ami mindig vissza fogja hívni és visszacsalogatja hozzánk.
Ezt követően Molnár Gábor Pál, a Borsodabói Szemplén Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat általános főigazgató helyettese lesz műsorunk vendége, akivel a tanulás módszertanról beszélgetünk.
Mindenféleképpen a tanulási stílusunkat tudjuk megállapítani. Fontos a napi rendünk, fontos az, hogy jelenleg milyen tanulási szokásokat alakítottunk ki, mennyi időt fordítunk naponta a tanulásra, teremtsük meg a megfelelő környezetet. Fontos a pihenésnek a kihasználása, hazaérkezünk iskolából, ugye ez, amit mondta, ez rettetesen fontos, és ez elengedhetetlen, hogy a belső motivációnk, a belső késztetésünk meglegyen a tanulás iránt, mert az esetek nagy százalékában itt el tud vérezni a dolog. Ha nem vagyunk motiváltak a tanulás az új ismeret iránt, akkor nyilván a figyelmünk sincs ott kellőképpen, és tulajdonképpen itt el tud úszni az egész. Tehát fontos a belső motiváció, és ezután pedig a fejlesztő tevékenység, esetleg, ha úgy van, akkor szakember segítsége, de a szülő is tud ezzel haladni egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy a szülő is utána tud nézni, utána tud járni, tud jó dolgokat mondani a tanuláshoz, már az is nagyon jó, amikor felismeri, és utána segítséget kér.
Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, október 9-e a Népi Játék napja, ehhez a témához kapcsolódóan beszélgetünk a következő percekben Zádori Magdolna és Zádori Mónika tanítónővel, a Miskolci Szilágyi Dezső általános iskola munkatársaival, akik ebben a téma területben is jártasak, hiszen Mónika az Így tedd rá program alapképzését, Magdolna pedig az Ünnepek a néphagyományban című mesterképzést is elvégezte, így részt vettek ők is a diákokkal, szülőkkel együtt azon a program sorozaton, amelynek a Miskolci állomására október 10-én került sor a Szent István téren. Erről a napról is beszélgetni fogunk, majd üdvözlöm Önöket.
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget mi is, és üdvözöljük a kedves hallgatókat.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Beszélgetésünk elején azt szeretném kérni, hogy az október 10-i alkalmat idézzék vissza nekünk.
Idén már 7. alkalommal került megrendezésre a Népi Játék napja, aminek az ötletgazdája dr. Balatoni Katalin néptáncpedagógus, köznevelési helyettes államtitkárasszony. Ő is részt vett ezen a rendezvényen, megtisztelt bennünket jelenlétével. A Népi Játék napja alkalmából előzetesen mindig a foglalkozás vezetők minden évben kijelölnek 5-6 népi játékot, és ezek a játékok felkerülnek a Népi Játék napja honlapjára. Ez ugye megtalálható minden pedagógus, óvodapedagógus számára. Ezek alapján meg lehet tanulni ezeket a játékokat, és így a gyerekek is elsajátíthatják. Nagyon sok gyerek, óvodás, iskolás, pedagógus gyűlt össze idén, október 10-én itt a Városház téren. Nagyon jó hangulatú program volt. előzetesen közösen játszottunk gyerekekkel, szülőkkel, ezután pedig az esztenás együttes játékában gyönyörködhettünk, és közösen moldvai táncokat jártunk.
Ami nagyon-nagyon jó, hogy lehetett jelentkezni óvodáknak, iskoláknak, tehát ahol nem volt központi rendezvény, nem volt így támogatva, mint ahogy itt most a város is mellé állt a rendezvénynek és támogatta, ott lehetett személyesen videóval a játékokat eljátszani, feltölteni honlapra, és így mindenki részt vehetett kisebb körben, nagyobb körben az ország minden részéről, sőt én úgy tudom, hogy a határ mentén, tehát a Felvidéken, a Párciumból is nagyon sokan csatlakoztak ehhez a rendezvényhez.
Milyen visszajelzések érkeztek a gyermekektől, vagy akár a szüleiktől, akik önökkel együtt részt vettek ezen a programon?
Nagy örömmel vettek részt, és akik eljöttek velünk, szülők is azt mondták, gyerekek is, hogy jövőre is, ha lesz ilyen rendezvény, akkor nagyon-nagyon szívesen bekapcsolódnak, és majd hívják a barátokat, barátnőket is, nagyon remélem, hogy jövőre még több gyereket tudunk majd vinni erre a rendezvényre.
És ami nagyon jó volt, hogy volt olyan népi játék szakkörös tanítványunk, aki ott találkozott az óvodás nevelőjével, aki ebben a rendezvényben, mint foglalkozásvezető is részt vett, és azért ez annyira nagy örömöt szerzett neki, hogy az a tanítvány, akibe egy picit elcsepegtette a népi játék és a kultúrának egy részét, az tovább viszi és keresi az iskola keretein belül is.
Akkor folytassuk is innen, hogy miért fontos az, hogy őrizzük ezeket az értékeket, és tovább örökítsük gyermekeink számára.
Azt gondolom, hogy a 21. század egy borzasztó nagy kihívással néz felénk, és kénytelenek vagyunk ezt figyelembe venni, hogy digitális kultúrában élünk, nagyon gyorsan rohanunk, mindent nagyon gyorsan megszerzünk, ahogy megszerezzük, azonnal túllépünk, és a gyerekek is egy felhasználóvá váltak ebben a társadalomban. A népi játék ebben az identitásválságban tud segíteni a gyerekeknek, mind pszichai, mind testi fejlettségüket is tudja fejleszteni. Nagyon fontos, hogy megállítja a családokat, visszavezeti a gyerekeket ahhoz a gyökerekhez, ahonnan elindultak, és ugye ami nagyon fontos, hogy az a gyerek, akinek van stabil tudása, háttere, egyfajta identitás, egy kialakult identitása, kevésbé veszti el a talajt akkor, amikor kitárul elé a világ, utazhat, külföldön tanulhat, külföldön dolgozhat, akkor mindig megmarad az a kapcsolódása az óhazához vagy a hazájához, ami mindig vissza fogja hívni és visszacsalogatja hozzánk. Még nagyon sokat gondolkodtunk, amikor az identitásról beszélgettünk, és főleg azzal, hogy a mai gyerekeknek nagyon sokszor kell szavakat elmagyarázni, nem olyan a szókincsük, nem ismernek dalokat, és mindig az jutott eszünk, hogy a mi szüleinknek még többet kellett aprólékosan dolgozni, tehát nem voltak ennyire digitalizált világban, nem volt ennyire sok eszköz, ami kiszolgálja, hogy könnyebbé tegye az életünket, és azon gondolkodtunk mind a ketten, hogy mégis miért volt az, hogy nagyon sok dalt tudtunk, nagyon sok mondókát, nem volt gond a szövegértéssel, és pont a nővéremre utalnék, mert ő tud erre egy történetet, és át is adnám neki a szót, hogy elmesélje, mert ő jobban emlékszik a gyerekkorunkban, hogy hogyan tanultuk meg ezeket.
Igen, valóban így van. Mi olyan családban nőttünk fel, ahol természetes volt, hogy mindenki énekel. Tehát érdekes módon, hogy a nagyszülők és szülők és unokatestvérek is mindenkinek nagyon-nagyon jó zenei hallása volt és van. Senki sem került zenei pályára, de mindenki nagyon szívesen énekel, dalos kedvű volt. Tehát szinte mondhatom, hogy örömében, bánatában. És különösen édesanyámnál figyeltem meg az apai nagymamámat hallottam nagyon sokszor énekelni, hogy munka közben is énekeltek. Tehát, hogyha édesanyám készített egy kertésztát, akkor nagyon sokszor valamilyen népdal felcsendült az ő ajkán, és nagyon szívesen énekelt. Ugye mi így nőttünk föl. Nagymama nagyon sokat mesélt nekünk, meg hát az énekszó az szinte végigkísérte az ő mindennapjaikat, és ezáltal a miénket is. Tehát, hogy ez annyira természetes volt. És azt gondolom, hogy méltán mondhatják azt a magyar emberekre, különösen régen a falusi emberekre, hogy örömében, bánatában énekelt, és ezáltal az örömeit, bánatát jobban megélte, és a feszültség is jobban oldódott az emberben, hogyha valamilyen nehézség adódott.
Ezek a gyermekkori élmények is vezették önöket azon az úton, hogy akár a tanítói pályát válasszák, vagy akár ugye, ahogy a bemutatásban is elhangzott, a népi játékokat is felkarolva, és ugye ezt itt az intézményben, az iskolában, szakkör formájában is tanítják, oktatják, igyekeznek megismertetni a gyermekekkel, hiszen népi játék szakkörvezető is, Magdolna.
Igen, így van. Biztos, hogy ez a gyermekkori élmény is meghatározta, hogy egyáltalán eszembe jutott ilyen, hogy népi játék szakkört vezessek az iskolában, meg hogy egyáltalán az ITEDRA-nak a módszereit, az ott tanult módszereket alkalmazzam a tanítási óráimon. De érdekes, hogy nem rögtön, mert nagyon sokáig, tehát a fiatal feldőtt korunkat, mindkettőnknek diákkorunkat meghatározta a kórus éneklés. Az ugye megint egy másfajta stílus. És egy kicsikét később jött ez, hogy valahogy az ember visszacsatolódott a régi gyökerekhez, a népdalok egyre inkább elkezdtek érdekelni engem is, és a húgomat is. És úgy történt ez, hogy megtaláltam ezt a lehetőséget, és nagyon vágytam arra, hogy elvégezzem ezt a képzést, és hogy alkalmazhassam ezeket a módszereket a tanítási folyamatban is. Hiszen nagyon színes eszköztára van az ITEDRA módszerének, diókat, színes tulipánokat, gumikat, babzsákokat használunk, és úgy próbáljuk a gyerekeknek a mozgáskészségét fejleszteni.
Mielőtt átadnánk Mónikának a szót, itt, ha lehet egy picit részletesebben szólni ezekről a módszerekről, vagy arról az eszköztárról, amelyet a szakkör alkalmával is megismertet a gyermekekkel, illetve hadd kérdezzem meg azt is, hogy milyen fogadtatásra talál mindez.
Én úgy gondolom, hogy a gyerekek szeretik, különösen a kicsik, hát ugye óvodás kolléganők nagyon sokan használják, és itt az iskolában első és második évfolyamon vannak szakköröseim, nagyon-nagyon szívesen veszik ezeket a játékokat. Sokszor jó időben csak egyszerűen kimegyünk az udvarra, és akkor ott megtanuljuk ezeket a körjátékokat, közben ritmus játékokat is végzünk. Amikor már ugye hidegebb időszak van, és bejövünk, akkor tudjuk ezeket az eszközöket többször használni, ugye a színeknek is van jelentése, a különböző formáknak is van táncos jelentése, és így játékos formában tanulnak meg bizonyos táncos lépéseket, motivumokat a gyerekek. Valamint sokféle kompetencia fejlesztésre is lehetőséget ad, a gyerekek szókincse mindenképpen fejlődik, mondókákat tanulunk, új dalokat, tehát más tájegységek dalait is megtanuljuk közösen, és természetesen ugye mindezt az évszakokhoz, egyes ünnepkörökhöz kapcsolódóan tesszük ezeket a tevékenységeket.
Hamarosan erre is visszatérünk, de most átadnám Mónikának a szót itt az előző kérdéshez, ami egy picit így a múltba is visszanyúlva az ön személyes elhívását e terület felé, hogy fogalmaznám meg?
Úgy fogalmaznám meg, hogy nagyon-nagyon sokszor előjönnek az ember életében, amikor mondjuk egy picit búsabb kedve van, vagy jó kedve van, vagy esetleg találkozik a családban egy ünnepség, ünnep során, és együtt vagyunk, hogy szeretünk együtt énekelni, vagy felidézni eseményeket. És eseményeket élünk újra át, abban mindig szerepe van a dalnak, a népdalnak, és szeretünk együtt énekelni is. És ez jött elő, amikor megtalálta a nővérem az ITEDRA-t, és bátorítottam én is, hogy végezze el. És egyértelmű volt, hogy amikor nekem is lehetőségem nyílik rá, akkor én is az alapképzést elvégzem. Mivel nincs lehetőségem arra, hogy én is szakköri formában tegyem, én sokáig tanítottam éneket, és azt gondolom, hogy az ének és a magyar órákon, illetve most a testnevelés órán is beépítve tudom vinni ezeket a játékokat. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek ezeket játszani, és itt is abszolút helye van a tornateremben az éneknek, a táncnak, a népi játéknak, a különféle játékos feladatoknak, a viccelődő, picit gúnyolódó, de mégis nagyon-nagyon-nagyon kellemes hangulatú daloknak. Én azt gondolom, hogy ez mind a humor is beletartozik a népi kultúránkban, és ezzel is meg kell, hogy ismerkedjenek a gyerekek. Mindemellett abszolút fejleszti a hallásukat, összerendezi a két agyféltekét, a kombinatórikát, egyfajta logikus látásmódot is ad, hiszen le kell táncolni azokat a motivumokat, képes egy fűzést, egy népjáték fűzést egy pálya alapján végig táncolni zenére, és már ő alkotott tánc elemeket, táncelemekből álló táncot, és az az övé. csak mi adjuk nekik az irányokat. És szerintem ez fantasztikus, amikor egyszerre a gyerekek látják a különféle színeket, különféle alakzatokat, és ezt gyönyörűen tudja, hogy arra mit kell csinálni, és eltáncolja. És az a tánc az övé.
Amikor első osztályban megérkeznek a gyermekek különböző intézményekből, ugye más-más családokból, akkor valószínű, hogy ezzel a területtel is más-más mértékben tudtak megismerkedni. Nyilván az idő folyamán mindez a tudás összecsiszolódik.
Igazából az fontos, hogy mindenki miután más egyéniség és más helyről jön, más dolgot tud hozzáadni a közös munkának, a közös táncnak, a közös daloknak. Mi azt próbáljuk átadni nekik, hogy adjunk nekik egy egységes szemléletet, olyan szempontból, hogy ők különbözőek. De legyen egy hely, ahova visszatérnek, ahol tudják, hogy ugyanazok a dalok ugyanúgy szólnak, ugyanazok a tánclépések ugyanúgy szólnak, és ő ezt ki tudja egészíteni a saját egyéniségével. Tehát az a jó ebben a népi játékban, hogy attól a gyerek az egyedisége az továbbra is megmarad. Csak kap hozzá eszközöket, lehetőségeket, és azt tudja használni. Szerintem ez fantasztikus.
És annak is nagyon szoktak örülni a gyerekek, hogyha valami ismerős dal vagy játék felcsendül, mert esetleg már óvodában találkoztak vele, mert több olyan tanítványom van, aki az Itt tett rával már találkozott óvodában, és akkor mindig szélesre húzódik a szájuk, és örülnek, hogy ők ezt már mondják, hogy melyik óvónénivel ők már ezt énekelték, táncolták, és ez nagy boldogság számukra, mert egy élmény, ami már érte őket, és akkor ezt tudják folytatni itt az iskolában.
Egymás előtt, vagy egymással énekelni, mennyire van bátorságuk a mai gyerekeknek, vagy ezt az idők folyamán, hiszen már néhány évtizede tanítóként tapasztalata van a tekintetben is, hogy a gyermekeknek a személyisége hogyan változik ugye ebben az életkorban. Bátorságuk ezáltal is bizonyára nő, önbizalmuk.
Úgy érzem, hogy ezzel a bátorsággal nem szokott gond lenni, mert én nagyon szeretek énekelni, és ezt látják rajtam a tanítványaim, és ők is nagyon-nagyon szívesen bekapcsolódnak ebbe a közös éneklésbe. Lehet, hogy van olyan gyerek, aki egyedül talán nem annyira énekel szívesen, ezt én el szoktam fogadni, de közösen, csoportban mindannyian nagyon szépen és bátran énekelnek, és előbb-utóbb azért az is kialakul bennük, hogy egyedül is elmeri énekelni a népdalokat, és ez hatalmas dolog ebben a mai világban.
Ezért tudom én is büszkén mondani, hogy az Itt tedrának köszönhetem azt, hogy olyan dalokat is megtaláltam, amivel a tavaly évben pont egy tanítványom, aki egész évben csak másodmagával vagy harmadmagával énekelte a dalokat, amiket tanultunk, és az iskolában a városi népdal éneklési versenyre szerettem volna elindítani, mert azért hallottam, hogy ő gyönyörűen énekel, csak nagyon fél, és ketten összeszövetkezve elkészültek, hogy felkészülnek, hogy énekelnek egy-egy dalt, és én választottam ki a dalt nekik, és annyira megszerették, hogy meg is nyerte a városi népdal éneklési versenyt, és azóta nem tudja abba hagyni az éneklést, és ami fantasztikus volt, hogy miközben a két lány készült erre a versenyre, a lányok énekeltek fennhangon a folyosón, és ezt a dalt, amit a másik két versenyző megmutatott, és olyan boldogok voltak, és mi is boldogok voltunk, hogy ők ezt nagyon szeretik.
Milyen közösséget formál, akár itt a szakkör, vagy akár ez a nagyobb körben történő találkozás?
Igazából kialakult Miskolcon egy munkaközösség azokból a pedagógusokból, akik iskolájukban, vagy pedig az óvodájukban alkalmazzák ezt az Itt tedd rá módszert. Lehetőség szerint mi is igyekszünk elmenni ezekre a rendezvényekre, alkalmakra, hiszen akkor mindig évszakhoz, ünnepkörökhöz kötődően mi is frissítjük a tudástárunkat, új játékokat, új népdalokat tudunk elsajátítani, és ez egy nagyon-nagyon jó alkotó közösség.
Elhangzott, hogy megünneplik ugye a jeles napokat. Mi a következő alkalom, amire készülnek?
A következő alkalom, amire mindketten készülünk, sőt, most az idén még bekapcsolódik a munkába az egyik szolfés tanárnő is, Tótin Tímea, nagyon-nagyon készülünk a Márton napjára. November 11-én lesz majd ez a rendezvény, és tavaly is már nagyon-nagyon jól sikerült ez az alkalom.
A Márton nap az az én egyik ötletem volt, mikor visszatértem újra a tanítói pályára. Nagyon-nagyon tetszett nekem Márton püspöknek ugye a története, és a hozzá kapcsolódó szokások. És ugye még a magyar népszokásokon túl, néphagyományon túl, még akkor az iskolában volt egy német nyelvcsoport, tehát tanítottak német nyelvet, és ott egy kis német eredetű néphagyomány is bekuszott, ugye maga a lámpás felvonulás, és szerettünk volna közösen egy olyan rendezvényt, ahol szülőket, gyerekeket egy kis táncra, közös táncra, egy kis közös felvonulásra, lámpás készítéssel el tudjuk hívni, és a végén egy örömtánccal, egy örömmegvendégeléssel együtt tudjuk tölteni a napot, és kicsit örülünk annak, hogy milyen volt az előző évi termés, megünnepeljük egy picit, és elkészülünk a térre a bekuckózásra, de még egy nagyot mulatunk együtt, és ez tavaly nagyon-nagyon jól sikerült, úgyhogy remélem idén is ugyanígy meg tudjuk rendezni ezt.
És természetesen ugye ebben a programban is használjuk az ittedrás dalokat, a libás dalokat, ezzel készülünk az idén is, kis mozgásokkal, úgyhogy ezzel vezetjük majd be idén is ezt a programot.
És ugye ezen alkalmak által a gyermekek az ünnepeknek a lényegét is még jobban, még mélyebben megérzik, megértik, megmutatják nekik.
Igen, mert ilyenkor mindenki készül rá, egyrészt ugye megismerik a történetét, minek milyen jelentősége volt régebben az embereknek, mi volt a Márton napja, miért volt fontos a liba, hogyha hízott volt, akkor volt mit tenni a kamrába, volt élelem, nem kellett félni a téltől, megünnepelték ezeknek az eredetét, és valahol örültek annak, hogy jól sikerült. Ezt is megismerjük egy kicsit az egyházi részét is, ugye Márton püspökről is hallunk, és az ővele kapcsolatos legendáról is tanulhatnak a gyerekek. Mindemellett van benne egy kis kézművesség, átéli, átérzi, tudja, hogy miről szól, éneklünk, táncolunk, és ebbe természetesen bevonjuk a családot. Ami nagyon fontos, hogy a gyerekek az eszköz arra, hogy a családok egy nagyobb közösség részeseivé válhassanak, úgy, ahogy ezt falvakban is megünneplik, itt a városban sokkal nehezebb. Szerintem az iskola az a kör, ahol be tudjuk hívni őket, illetve ki tudjuk nyitni a kapukat. És mindig az jut eszembe, hogyha egy kört teszünk csak itt az iskola környékén is, mert van, aki csatlakozik hozzánk, bár már nincsen kiskorú gyereke, vagy kinéz, megnéz minket, és akkor lélekben velünk van, és akár sétál is velünk egyet, és ez jó dolog szerintem ma.
A meséket, az énekeket, ahogy ugye tanulmányainkból is tudjuk, máshogy élték meg az elődeink, és mindezt a mai gyermekekkel is megismertetni, hogy még itt visszatérjünk a beszélgetésünknek a apropójához, vagy eredeti kérdéséhez.
Tanulunk énekórákon is erről, hogy régen a falusi emberek hogyan élték meg a mindennapjaikat, ugye, hogy télen volt idejük arra, hogy összegyűltek a fonóban, leültek, meséltek egymásnak, népdalokkal szórakoztatták egymást. Ezt nagyon-nagyon szívesen hallgatják ilyenkor a gyerekek, amikor erről mesélek, mert elég távoli nekik, mert ugye az otthoni közeg azért ez már nem egy olyan népdalos közeg, és sajnos nagyon sok gyereknek már nem is annyira mesélnek. Ezért annyira fontos, hogy a népdalokat megszerettessük a gyerekekkel, a népi kultúrát, hogy ez a néphagyomány ne egy halott dolog legyen, hanem hogy megéljék ezeket a hagyományokat, és hogy belsővé váljanak számukra.
Milyen tanácsaik lennének esetleg a szülőknek a tekintetben, hogy ebben a felgyorsult világban, hogy lehet egy picit türelmesebbé tenni a gyermeket? Talán, ha használhatom így ezt a szót vagy kérdést.
Nagyon furcsa lesz, amit mondok, egy picit meg kell engedni nekik, hogy unatkozzanak. Nagyon fontos az, hogy ne azt gondoljuk, hogy minden percüket irányítanunk kell, és minden percüket le kell fedni valamilyen programmal, közös programmal. Kell, hogy a gyereknek is legyen saját én ideje, amikor önmagában van el. És kell az is, amikor a családban is megvan ez az idő, amikor valóságban figyelünk a másikra. Tehát nem egy tevékenység részeseként, hanem figyelünk, és együtt éljük meg. És ez nagyon fontosak, amikor vannak ünnepeink, akkor legyenek közös tevékenységek, közös együttlétek. Ez most nem azt mondanám, hogy valaki most dagasszon tésztát, vagy gyúrjon, de nagyon fontos lenne az, hogy együtt díszítsen, együtt vásároljon be, együtt alkosson valami olyat, ami a gyereknek maradandó lesz. Mert nem biztos, hogy egy gamer játékkal való foglalkozás az nagyon-nagyon tartósan maradandó lesz. De ha mondjuk leültek egy tóparton, és együtt hazavittek különféle apró ágakat, és abból mondjuk egy házat építettek, vagy bármit alkottak, vagy festettek egy képet, és arra ráragasztották, és elkészítették, hogy megmaradjon emlékként, ez a gyereknek világ életébe ott lesz, és el fogja őt kísérni. És elő tudja hívni, amikor éppen nem olyan boldog napja van, vagy éppen valami kudarc éri, hogy hogyan kell ezt átvinni. És ez jó. És a másik nagyon fontos, hogy a gyereknek azt is meg kell tudni élni, hogy nem minden sikerül elsőre. A szülő sem tökéletes, a pedagógus sem tudja mindenre, és nem is tökéletes, tehát nem tudja mindenre a választ. És ezekben a közös tevékenységben igenis meg lehet tapasztalni, hogy ezt újra lehet kezdeni, ezt újra meg lehet próbálni, és ezt újra lehet alkotni. Tehát én türelmet és egy kis unatkozást is kérnék, hogy kitalálja magának, hogy ő mit szeretne.
Közeledik az őszi szünet, úgyhogy minden családnak azt kívánom, hogy közösen töltsenek el időt, lehetőleg ne a televízió előtt, ne a számítógép előtt, menjenek el kirándulni, sétálni, beszélgessenek, vagy esetleg egy jó közös főzés, ez minden gyereknek kedvére való lehet.
Szerintem nagyon fontos az, hogy ha kertes házban lakunk, akkor egy közös, akár a kert körüli munkákat is a gyerekeket erre elvinni. Vagy azért Tokaj olyan szempontból nagyon jó nekünk, hogy késői szüretek is vannak, főleg a tokaji asszú esetében. Tehát ha valamilyen rendezvényt tudunk találni, akkor az sem rossz, hogyha gyerekeket oda elvisszük, vagy múzeumokat keresünk meg, vagy kreatív olyan helyeket, ahol kézműves foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek. De a másik nagyon fontos, én azt gondolom, ami az őszi szünet vége felé, ugye közeledik, vagy az őszi szünetben van, az a halottak napja. Ugye a gyerekeknek az életéhez az is fontos, hogy hozzátartozzon, hogy hogyan emlékezünk meg az elődeinkről. Hogy elhelyezünk egy-egy gyertyát, teszünk egy koszorút, hogy ez is természetes része legyen az életüknek. Mert ahogy a születés, úgy a halál is a részese az életünknek, és ezt nekik is meg kell valahol tapasztalni.
Zádori Magdolna és Zádori Mónika tanítónőnek, a Miskolci Szilágyi Dezső általános iskola pedagógusainak köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, jó pihenést kívánok majd az összünetre a családoknak.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem.
Szívünk őszi levél, velünk játszik a szél, valakit szeretünk. Épp, hogy megszületünk, utazunk, mindig nehéz, ha elköszönünk. Lobban és heves a tűz, máskor jégvirágokba menekül. Nem mindig rossz a világ, de ha elromlik az a mi hibánk, vigyázz ránk. Egyebet én nem. Most itt vagyok, a szívedig, ha eljutok.
családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, folytatódik Családban maradt című magazin műsorunk. A következő percekben Molnár Gábor Pállal, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat általános főigazgató helyettesével, gyógypedagógussal beszélgetünk, akit tisztelettel köszöntök műsorunkban. Üdvözlöm, Gábor!
Tisztelettel köszöntöm én is, és önöket is, kedves hallgatók!
Mostani beszélgetésünk témája pedig összefoglalóan a tanulás módszertan, de hogy mindez alatt mit érthetünk, és mik azok a szempontok, amely mentén elkezdhetünk gondolkodni, vagy amit összefoglal, amit jelent mindez, erről szóljunk a következő percekben, azt szeretném kérni, Gábor.
Nagyon szép a téma, és szerintem mindig aktuális is a tanulás módszertan, mint olyan. Megmondom őszintén, hogy viszonylag régóta próbálkozom ezzel a területtel foglalkozni, és hát mint minden kollégám tanulunk a tanulási módszerekről és a tanulás módszertanáról. Sokszor, sok esetben nagyon sokat segít a gyermekeknek a helyes tanulási módszer megtalálása. És akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos része a dolognak, mert mi van akkor, hogyha nincs meg? Egyértelműen nehéz a gyermeknek a felkészülése. Ugye azért kisiskoláskorban elkezd a gyermek bizonyos rendszeres iskolai életet élni, megvan az időbeosztása, megvan az ő kis napirendje, hogy mikor, hogy történt, de amikor már ott vagyunk, hogy 5.-6. osztály, egy kicsit felső tagozatban vagyunk, akkor már másabb a helyzet. Na, több a szabadság is tulajdonképpen. És itt én azt gondolom, hogy talán az egyik és legfontosabb pontja a tanulási módszernek, hogy milyen napirendje van kialakítva a gyermeknek, tehát milyen napirendet alakított ki a gyermek.
Bocsánat, hogy közbeszólok, ugye itt a napirendnél, itt a tanulás szempontjából is fontos, de igazából ezt megint egész kisgyermekkorig visszavezethetjük, hogy a napirend kialakulásának a fontosságát a szakemberek talán nem tudják eleget hangsúlyozni.
Igen, ez így van, és ez egyértelműen nem véletlen, ugye ebből is kiderül. Egy megfelelően kialakított napirend. Egy egymás után folyamatosan beosztott napi rendszeresség, ott van, tehát a rendszeresség. Ez ha benne van a gyermeknek az életében, akkor tulajdonképpen minden dolog befér az ő kis világába. Teszem azt például a külön órák, a bármi, és hogyha a napi rend jól ki van alakítva, akkor itt a tanulásnak egy rettenetesen fontos és meghatározott helye van, amitől általában a gyermek egy jól kialakított napirend kapcsán nem tér el. Csak ugye itt van az idő, mint korlát, hogy erre mennyi idő van. És azért itt a tanulási, a helyes és megfelelő tanulási módszer kiválasztásának azért van nagy jelentősége, mert hogyha jól ki van választva, ha tudja a gyermek, ha tudjuk a gyermeknél, hogy milyen tanulási stílussal tud ő megfelelően hatékonyan tanulni, akkor ez az idő, ez rövidülhet. Erre tudok mondani egy nagyon jó és személyes példát. Nekem voltak tanulásmódszertani hiányosságaim, és borzasztó lassan tanultam. Viszont ahogy elkezdtem a témával foglalkozni, nyilván az internet nagy segítségünkre van, még akkor egyértelműen, tehát még akkor nem voltam pedagógus, még akkor nem ezeken az utakon jártam, csak próbálkoztam, de hát valahonnan információt akartam szerezni, hiszen tudtam, hogy valami nem stimmel, mert könnyebben, gyorsabban, jobban, hatékonyabban is lehet tanulni az embernek, csak meg kell találni a megfelelő stílust. Tudom ezt már most ennyi idősen. És akkor, amikor én erre rájöttem, hogy nekem hogyan és milyen stílussal kell tanulnom, onnantól kezdve, ahogy én fölépítettem a tanulási fázisokat, és igyekeztem begyakorolni ennek a stílusnak megfelelően magát a tanulást, igazából, hogyha számosítanom kellene, ami mindig segít a döntésben, és segít, hát a döntés ez fontos dolog, ami segít nekünk abban, hogy jól érzékeljük, mondjuk ha naponta 2 óra hosszát fordítottam tanulásra, akkor az kevesebb, mint a fele lett, és ugyanolyan mélységben, hanem még mélyebben sikerült magát a tanulást, illetve a bevésést azt rendeznem a fejemben.
Úgy említette, hogy megtalálta a tanulásban is azt a stílust, azt a módszert, ami konkrétan az ön esetében bevált. Milyen tanulási stílusokról beszélhetünk?
Többféle van, érintőlegesen néhányat mindenféleképpen el fogok mondani, már csak magam miatt is, hogy ez tudjam érzékeltetni és egy kicsit bizonyítani. Viccet félretéve, A tanulási módszerek felismerésénél és a tanulási stílus megállapításánál ugye azért itt egy logikai sorrendet én követni szoktam a gyermekeknél. Igyekszem feltérképezni először a gyermek saját elmondása alapján és kérdőív segítségével, hogy milyen tanulási stílusban tanul most jelenleg a gyermek. Mik ezek? Lehet például vizuális. Itt az ábrákat, a színeket, a képeket szereti a gyermek, ehhez ragaszkodik, ezt próbálja meg kiemelni, mindig ennek kapcsán próbál tanulni. Lehet például auditív. Itt mondjuk hallás után a hangok, a zene, a ritmus. Ritmusosan fog például majd bizonyos szövegeket megtanulni és visszamondani. Nagyon különleges dolgokra képesek egyébként a srácok ilyen szempontból. Ehhez kapcsolódik például az is, hogy ha valamit felolvas hangosan a gyermek, akkor az jobban megragad. Ugye ez sok emberre jellemző ám, és az is nagyon fontos, főleg a tanulási stílusoknál, hogy minél több érzékszervünket próbáljuk bevonni, én ezt a foglalkozásokon rendszeresen szoktam mondani a gyermekeknek, minél több érzékszervünket vonunk be abba, hogy bizonyos szövegeket feldolgozzunk, megértsünk. Nagyon egyszerű, egy történelemanyag. Előttünk van egy történelemkönyv. Azért ott már el kell jutni egy szintre, hogy innen vázlatot tudjunk írni. Benne van az olvasás, elkezdem hangosan olvasni, ezt hallom is, ki is mondom. Látom azokat a betűket, és hogyha még az ujjamat is segítségű hívom, és vezetem a sort, rettetesen jó dolog, nem azt mondom, hogy a papírlapot olyan nagy élmény, meg a betűknek a görbülete, de akkor már megint behívtam egy valamilyen taktilis rendszert, még több érzékszervünket vontuk be. Nem mernek a gyerekek hangosan olvasni. Amikor elkerülnek hozzám a gyerekek egy-egy ilyen foglalkozásra, nagyon komoly falat kell leépíteni azzal, hogy hangosan olvasson a gyermek. Pedig amikor már hangosan olvas a gyermek, akkor zseniális lehetőségei vannak, nem csak az új ismeretek és az általános ismeretek és tájékozottság megszerzésére, az olvasás gyakorlásra, hanem a tanulásban nagyon-nagyon sokat segít. Vagy van például ugye a mozgásos tanulás, ez megint egy stílus, vagy például a logikai alapokon nyugvó tanulás, ez szintén egy tanulási stílus.
Ez hogy működik például, hogyha egy kicsit részletesebben itt a logikai alapon működő tanulási stílusról is szólna?
Tulajdonképpen itt jól tudunk rendszerekben gondolkodni, összerakni azokat a dolgokat, amiket már tanultunk, és aki logikusan tanul, illetve aki ennek a tanulási stílusnak a mentén kezd el gondolkodni, neki tulajdonképpen a miért az mindig ott van az életében, meg kell értenie azt, ami történik. Nem lehet egyszerűen lezárni egy dolgot veled, olvas valamit, egy új ismeretanyagot, és akkor tulajdonképpen meg akarja érteni, fontos neki a miért. Nem lehet nála lezárni azzal, hogy ez így van és kész. Mint aki állandó jelleggel szomjazza a tudást, de hát ezzel így vagyunk mindannyian, csak neki ott van, hogy jó, de miért? De ez miért így történt? Ez miért így van? Én nekem ezt meg kell értenem. És amíg ezt nem érti meg, nem biztos, hogy össze tudja rakni. Van egyébként vegyes tanulási stílus is. Ez is egy nagyon érdekes, én például azzal vagyok megáldva, tehát nekem például rettetesen nehéz volt, én mindig ülve tanultam. És amikor rátaláltam erre a tanulási módszert, meg a tanulás módszertanra, és elkezdtem tájékozódni, na hát a tanulási stílusnál kijött, hogy hát bizony bennem van egy kis mozgásos tanulás. És én nem tudok máshogy tanulni, csak hogyha föl-le járkálok. Semmi más nem segít. Ha leülök, ha például van, akinek a taktilitás az nagyon fontos, és mondjuk egy labdát szorongat a kezébe folyamatosan, és azt ugye markolásza, van, akinek ez segít. Nekem például ez egyáltalán semmit nem jelentett. Egy ismeret, egy új ismeret feldolgozásánál például egy mozgásos tanulás borzasztó, hogyha ülj le, nézd át, olvasd, nem lehet. Hát nem tudom megjegyezni.
Vagy akár tantárgy függvénye is lehet, hogy épp melyik módszer válik be, vagy ez egyértelműen egyénfüggő?
A tanulási stílus az egyénfüggő lesz mindenféleképpen. Tantárgyakra tudunk lehetőségeket kínálni, csak akkor már tudnunk kell, hogy tulajdonképpen milyen tanulási stílusa van a gyermeknek, illetve a fiatalnak, hogy tudjuk segíteni, hogy a tantárgyakra specializáltan milyen technikát dolgozzon ki. Mert azért itt dolgozni kell a technikán is, hogy az ő számára melyik a leghatékonyabb. És azért itt ugye meg kell különböztetnünk a magolást és a tanulást, hiszen azért a magolás az viszonylag hamar ki fog menni a memóriából, nem lesz olyan tartós, de a tanulás. Mindig az a lényeg, a tanulás, azt tudjuk, arra emlékezünk, arra sokáig emlékezünk. Az agyunk így is úgy is szelektál. Bizonyos idő után el fogunk felejteni olyan dolgokat, amikre már nincs szükségünk. De hogyha valami jól bevésődött, valamit jól megtanultunk, ha megfelelő technikával, akkor viszont elég sokáig rendelkezésünkre fog állni az információ. Nyilván ez is fontos időkérdése, mire ezt a technikát megtanuljuk, és idő, mire végigvezetjük a gyermeket ezen az úton, és tulajdonképpen ez fontos. Vezessük végig, időbe kezdjük el.
Mi a tapasztalatuk itt Miskolcon tanulásmódszertanban? Mennyire kérnek segítséget a szülők, a családok, a gyermekeik számára?
Tapasztalataim alapján szoktuk javasolni a szakszolgálatban a szülőknek, hogy érdemes lenne. Olykor azért a szakértői véleményekbe is bekerül, hogy érdemes lenne. Szoktunk beszélgetni róla előadásokon a szülőknek, szoktunk beszélni a gyerekeknek is. Egyébként ez szervesen kapcsolódik a pályaválasztásnak a munkájához, mert hogy a pályaválasztásos kollégákkal azért ki szoktunk menni. Amikor kimegyünk, és amikor van valamilyen csoportos előadásunk a gyermekeknek, azért szoktuk ezt érinteni. Van úgy, hogy specializáltan is érintjük. Részünkről a nyitottság az ugye nyilván megvan, de a szülők részéről is. Tehát akinek fontos, aki látja, hogy nagyon rosszul megy a gyermeknek a tanulás, és ebben látja a problémát, vagy ezt javasolta valamelyik szakember, akkor megkeresnek minket, és nyilván hálózaton belül nagyon egyszerűen meg tudjuk találni a megfelelő szakembert, aki ebben segíteni tud.
Hogyha az iminti válaszából jól értettem, akkor egy ilyen tanulásmódszertani óra során először felmérik egy kérdőív segítségével azt, hogy mi a tanulási stílus a gyermeknek. Mindezután mi történik, hogy épül fel egy ilyen óra, vagy nyilván ez egy több alkalmas találkozást jelent?
Igen, a kérdőívek nagy segítségünkre vannak. Valóban meg kell nézni, hogy a gyermeknek milyen a tanulási stílusa, mert hogy ugye a hatékony segítség csak ezáltal tud majd érkezni. Általában én azt szoktam mondani, hogy azért ez egy-két ülésből nem megoldható, ez azért kicsit hosszabb folyamat. Fontos dolog az, hogy következő lépésként megnézzük a tanulási szokásait a gyermeknek, hogy ez mennyire illeszkedik magához a tanulási stílushoz. Említettem a napi rendet, ezt átvizsgálva mindenféleképpen, annyira nem szokták szeretni a gyerekek, csak nyilván amikor már nagyobbak, akkor megértik. Nem mondom, hogy el is fogadják, de megértik, hogy miért téma ez. Hogy fontos az, hogy számára milyen egy ideális napirend. Mennyi időt fordítunk a tanulásra? Mennyi időt szeretne valóban a tanulásra fordítani? És ugye, amikor azt mondom, hogy ha végigjössz velem ezen az úton, most, hogy ilyen kicsit közhelyes legyek, ha végigjössz velem ezen az úton, és akkor megnézzük ezt a tanulásmódszertani tréninget, akkor tulajdonképpen én garantálom azt neked, hogy a valós tudás, amit te ott meg, akkor az le fog feleződni ott a tanulási idő. Tényleg lefeleződik, tehát egy jó módszerrel, egy jó technikával tényleg hatékonyabbak tudunk lenni. Mert azért milyen rossz lehet, amikor szenvedünk ott a könyv fölött, és nem értjük, hogy mi történik. Tehát ez rossz. Tudni kell ugye, ahogy mondtam, hogy mennyi időt fordít tanulásra is, hogy megteremti-e saját magának a szükséges környezetet. Ez megint egy nagyon fontos kérdés. Nyilván egy mozgásosnak, mint én, hely kell. Fel és alá tudok sétálni a jegyzeteimmel, a könyveimmel. Aki ülve tanul és ülve szeret tanulni, neki asztal is, az asztalon hely kell, tér kell, ahol ő ezt meg tudja valósítani. Akinek fontos a zene a háttérben, annak szintén kell hozzá eszköz. Tehát annak szintén fontos az eszköz, amit a tanulási folyamat közben alkalmaz. Pihenési idő, hogyan használja ki, hazaérek iskolából, következő szakasz az, hogy pihenek. Na most, hogyha leülök a gép elé, vagy a PS elé, és elkezdem a játékokat tolni, az nem feltétlenül pihentető az agy számára, tehát a rettetesen le fog fáradni. Ezeket is meg kell beszélnünk, ezeket a szokásokat is rendeznünk kell. Az alapfogalmakat, amiket már mindenféleképpen jeleztem, hogy a tanulás-magolás közötti dolgokat azt tisztába kell tenni. Én azt gondolom, hogy ezt követően jön pedig a maga a hatékony fejlesztési szakasz, amikor már tisztában vagyunk minden körülménnyel, a gyermek is megértette, hogy mire, miért van szükség. Logikus gondolkodás lesz, és ez nagyon fontos a gyermeknek, hogy tudja összepakolni, hogy mi miért van, és miért történik, és akkor itt jönnek a különböző elemek. olvasás, hangos olvasás, ezzel együtt szókincsgyarapítás, figyelemfejlesztés, olvasási készségeknek a fejlesztése, szövegértés, ezek mind-mind hozzákapcsolódnak a tanuláshoz és a tanulási módszerekhez, és ezt kapcsoljuk össze tulajdonképpen az ő tanulási stílusával, dolgozzuk ki a számára megfelelő és hatékony tanulási technikát. És ezt jó néhány ülésből, személyfüggő, egyénfüggő, hogy kivel mennyit kell, így tulajdonképpen ki tudunk dolgozni egy hosszas folyamat eredményeként egy megfelelő, hatékony tanulási technikát.
Életkornak függvényében esetleg vannak-e olyan különbségek, amelyek megemlíthetők?
Hát mindenféleképpen ugye alsó tagozatban azért többet foglalkoznak a gyermekek a tanulási módszerekkel, foglalkoznak egyébként a felső tagozatban is, ez 1000%. Ott azért már a felsőben, ott már amikor egy kicsit nagyobb a szabadság, kicsit nagyobbak vagyunk, jövünk, már kezdünk kamaszodni, ott azért már az elhanyagolás is ott van, meg szűnik valahogy a belső motiváció a tanulás fontossága iránt, főleg középiskolában. Nyilván egyértelmű életkorok is befolyásolják. Én azt gondolom, hogy hatékonyan a felső tagozaton, illetve a középiskolában azért ott már elég hatékonyan tudunk változtatni a technikákon, meg a különbségeket is el tudjuk már jobban simítani, el tudjuk dolgozni. Úgyhogy vannak. Alsóban egyértelműen ott azért még a tanítónéniéje a főszerep, és azért ott azért még mindig mindenki hallgat a tanítónénire, hiszen az ő szerepe nagyon fontos és megkérdőjelezhetetlen, tehát ott azért annyira nem jellemző, hogy ilyen kiugró dolgok lennének. Felső tagozattól azért már igen.
Az iminti percekben nagyon sok olyan szakmai gondolatot, olyan módszert osztott meg velünk Gábor, amely segítségével a szülők otthon a gyermekeiknek tudnak segíteni, hogyha a mostani beszélgetésünk végén még így vázlatpontszerűen ezeket összefoglalná.
Rendben, tehát mindenféleképpen a tanulási stílusunkat tudjuk megállapítani. Fontos a napi rendünk. Fontos az, hogy jelenleg milyen tanulási szokásokat alakítottunk ki, mennyi időt fordítunk naponta a tanulásra, teremtsük meg a megfelelő környezetet. Fontos a pihenésnek a kihasználása, hazaérkezünk iskolából, ugye ez, amit mondta, ez rettetesen fontos, és ez elengedhetetlen, hogy a belső motivációnk, a belső késztetésünk meglegyen a tanulás iránt, mert az esetek nagy százalékában itt el tud vérezni a dolog. Ha nem vagyunk motiváltak a tanulás az új ismeret iránt, akkor nyilván a figyelmünk sincs ott kellőképpen, és tulajdonképpen itt el tud úszni az egész. Tehát fontos a belső motiváció, és ezután pedig a fejlesztő tevékenység, esetleg ha úgy van, akkor szakember segítsége, de a szülő is tud ezzel haladni egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy a szülő is utána tud nézni, utána tud járni, tud jó dolgokat mondani a tanuláshoz, már az is nagyon jó, amikor felismeri, és utána segítséget kér.
Molnár Gábor Pálnak, a Borsodabói Szemplén Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat általános főigazgatóhelyettesének, a pályaválasztási munkacsoport vezetőjének, gyógypedagógusnak, pedagógiai tanárnak. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a figyelmet.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Maradt című magazinműsorát hallották. Én Kis Néveres Viktória voltam, legyen szép napjuk, viszont hallásra.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
Hogy kinek mi a rossz, mi a jó, nem létezik szó, mindent áthidaló, mert amit nem tartanak semmire sem, nem is jó, semmire nem hihetem. Van az a tűz, ami benned elég, benned kevés van, de bennem elég. Mindegy, hogy mit van, mi bennem alig, a lélek is nem csak az elme valid. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, mert a
a külvilág néha hűtlen feleség. Neked lehet rendben, ami nekem szanaszék. Nem mindenkinek ugyanaz a szép.
Mikor befelé néz, akit kintről látunk,
lehet éppen boldog.
Hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk?
Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden. Mint a jég, hogy olvad le ittben a szavakon túl, és a falakon innen. Minden kincsem, mindenben úgy kell elmerülni, a külsőségeket elkerülni, mert jobb állni és élni belül, mint megfáradtan egy tévhiten ülni. Ha felragyog a holt szemeren, úgy a csendnél nincs szebb szerenet. Lehet vele más, de egy életvitel, csak elfogadni nem érteni kell.
Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, a külvilág hűtlen férj és nem egyéb. Neked lehet rendben, ami nekem szanaszék, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk,
lehet éppen boldog.
Hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk?
Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden. Mint a jég, úgy olvad le ittben a szavakon túl, és a falakon innen. Nekem kék a szívem,